Hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén Sárospatak adott otthont az országos Caritas zarándoklatnak. Az ország minden részéről 600 munkatárs és önkéntes érkezett a Szent Erzsébet bazilikához, hogy közösen tisztelegjenek a szervezet védőszentje Árpádházi Szent Erzsébet előtt, és a remény szent évében lelki feltöltődésben részesüljenek szolgálatukhoz. A rendezvény nyitányaként dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere köszöntötte a résztvevőket, majd Zagyva Rihárd, a Katolikus Caritas országos igazgatója fejezte ki örömét, hogy az ország minden pontjáról érkező tagokkal közösen élhetik meg ezt az ünnepet. Árpádházi Szent Erzsébet ünnepnapjához kötődve a Váci Egyházmegyei Caritas három önkéntese részesült az Egyházmegyei Szent Erzsébet díjban, a Székesegyházban bemutatott szentmisét követően. A díjakat Marton Zsolt megyés püspök és György Kovács Gábor állandó diakónus, a Váci Egyházmegyei Caritas igazgatója adta át. Marton Zsolt megyés püspök homíliájában az igazságos bíróról szóló példabeszéd alapján a szüntelenül végzett, nem lankadó imádságról elmélkedett, amely mindig meghozza gyümölcsét. Az Encsfüggödi keresztelő kápolna 10 éves jubileumát ünnepelték. Orosz Atanász görögkatolikus püspök 2015-ben szentelte fel Encsfüggödön a Szent Tamás kápolnát. Salai Szabolcs Encsi parókus meghívására érkezett Juhász Géza, a Miskolci Egyházmegye első helynöke, és Balog Győző cigánypasztorációs referens a kápolna ünnepségére, amelyet a 10. szentelési évforduló kapcsán szerveztek. Az ünnepen gyermekek mutatták meg a vendégatyáknak, mit tanultak az elmúlt esztendőkben. Krisztus király ünnepén gyertyás körmenetet tartanak a budai várban. Mohos Gábor és Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspökök vezetésével november 23-án vasárnap 16 órától gyertyás rózsafüzér körmenetet tartanak a budai várban a Szeretett Láng mozgalom és az Emmanuel közösség szervezésében. Idén van a 100. évfordulója annak, hogy 11. Pius pápa a Quas Primas kezdetű enciklikájában meghirdette Krisztus király ünnepét, kifejezésre juttatva, hogy a társadalmi és az országok közötti béke és igazságosság csak akkor állhat helyre, ha a nemzetek Krisztust ismerik el legfőbb uruknak. Megállapodott a magyar kormány és az idősek tanácsa, hogy a 14. havi nyugdíj első részletét, az összeg 25%-át a 13. havi járandósággal együtt kapják meg az érintettek 2026. februárjában. Műtétek maradtak el a Szent János kórházban a fűtési rendszer meghibásodása miatt. Az intézmény közleménye szerint a kórtermek fűtése zavartalan, a betegellátást a probléma nem érinti. Lezárult az első körös támogatási kérelmek értékelése a Gigabit Magyarország programban. Elindulhatnak a fejlesztések. Az Energiaügyi Minisztérium közölte, 88 projekt megvalósítása kezdődhet meg 51 milliárd forint értékben. Kiemelkedő ütemben nőttek a lakásárak az idei első 9 hónapban, derül ki a jegybank novemberi lakáspiaci jelentéséből. A második negyedévben a lakásárak országos átlagban 17,9%-kal emelkedtek éves szinten, ezzel Európai Uniós összehasonlításban Magyarországon nőttek normálisan a legnagyobb mértékben. Újra meg kell ismételni Tiszaburán az időközi választást, a kúria helyben hagyta a helyi választási bizottság erről szóló döntését. Az indoklás szerint a voksolásnál jogsértések történtek. A NATO segítségét kéri Szlovákia a légvédelem megerősítésére az ország keleti részén. Robert Fico kormányfő Pozsonyban találkozott a Védelmi Szövetség vezetőjével. Végül az időjárásról: nyugat-délnyugat felől vastagszik a felhőtakaró, nagyrészt erősen felhős borult idő várható. A déli-délkeleti ország részben szakadozottabb lesz a felhőzet. Estére mindenütt záródik a felhőtakaró, délnyugatról északkelet felé tartó csapadék tömbökből több felé várható eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Kép más címlap interjújában. A labban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az angyalok városában. Keresse a Kép mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
This was our first romance. Remember how it changed. Maybe you're wrong. Maybe the things you say differ from day to day. In your own way, how can I the first day that we met? When I looked at you, I knew you loved me too. Maybe you're wrong. Maybe the things you say differ from day to day. You have to feel your way. And I always knew that I would fall in love with you and someone like you cannot exist elsewhere. That's true. We can't go wrong. This isn't just this is a true romance. This is our only chance. This is our song. This is a real romance. Remember when we danced for the first time? How can I day that we met? When I looked at you, I knew you loved me too. Maybe you're wrong. Maybe the things you say differ from day to day.
Megköszöntő reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2025. november 20-a van, csütörtök. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton és Kvaszinger Jenő ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Jókai Annától származik, és így hangzik: a sok rossz között az icipici jót megkeresni, s arra koncentrálni az egyetlen gyógyszer. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal verjük Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Beszélgetés című műsorunk, ebben professzor dr. Felszegi Sára, címzetes egyetemi tanár, orvos, a Miskolci Akadémiai Bizottság Orvosegészségtudományi Szakbizottságának elnöke lesz a vendégünk, akivel egy november 26-ai budapesti konferenciára hívjuk meg Önöket, illetve a foglalkozás egészségügyi aktualitásairól és a megelőző orvoslásban bekövetkezett szemléletváltásról is beszélgetünk. Következzen bejátszunk.
És akkor, amikor a halálozás körülbelül 50%-a olyan megbetegedésekből következik be, amiben meg se kellett volna betegedjünk, nemhogy meghaljunk, ha egészséges életmódot folytatunk, akkor ennek nincsen más útja, csak a szemléletváltás és azoknak a lehetőségeknek a kihasználása és az egyéni felelősség hangsúlyozása, aminek a segítségével a betegségeket meg lehet előzni, és nem feltétlenül kell kórházba kerülni velük.
9 órától hírek, majd kezdődik Segíthetünk című adásunk. A mai műsorban Sölei Évával, a Borsodaba Üzemplén vármegyei és Miskolc városi nyugdíjasok érdekvédelmi szövetsége alelnökével beszélgetünk, majd a Miskolci Egyetemre látogatunk, ahol a Tanítsunk Magyarországért mentor programról kérdezzük Bujai Vivien, frissen kinevezett mentor nagykövetet. Következzen bejátszásunk Sölei Évával.
És ez a cél, hogy beszélgessenek, hogy közösségbe legyenek, ne érezzék azt, hogy magányosak, mert viszont nagyon sok magányos nyugdíjas van, és nem mernek kilépni. Tehát úgy szokták mondani, hogy úgy se tudok én már menni, meg nem bírom azt a lépcsőzést, meg minek menjek én kirándulni, hát nem bírja a lábam. És amikor rábeszéljük, hogy de gyere, mert mivel nyugdíjasok vagyunk, nem rohanunk sehova se. És ez a kirándulás folyamatában például bele van tervezve, hogy nem mászunk hegyet, mert azt már nem tudunk. De lassan el tudunk menni mindenhova.
Napról napra című regionális műsorunkban az idegrendszeri éretlenségről beszélget Sipos Gál Eszter óvodapedagógussal az adás szerkesztője Berec Renáta. Most rövid ajánlónkat hallhatják.
Minél korábban kap mondjuk a gyermek akár egy diagnózist, ami nyilván azért nehéz a család számára, annál korábban kap arra megfelelő specifikus fejlesztést, és annál korábban mutatkozik meg a fejlődés a gyerek életében, és elképzelhető az, hogyha mondjuk valakit óvodáskorban, vagy akár bölcsiskorban diagnosztizálnak, iskoláskorra eljut egy olyan szintre, hogy már-már alig észrevehető ez az ő állapotában.
Kilátó című regionális műsorunkban egy művészt, Madarasi Istvánt ismerhetik meg. 10 órától híreket mondunk, majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című adását sugározzuk, ezután a Lélekszava hangzik el. Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését.
Ezt a kérdést feltehetjük mi is magunknak, hogy miért nem áldozunk minden nap, ha megtehetjük. Természetesen vannak olyan élethelyzetek, amikor nem tehetjük meg minden nap, hogy áldozzunk, de itt egy kis történetet hagy mondjak el. Az én budapesti barátomról, aki nagy megtérések sorozatán ment keresztül, és eljutott odáig, hogy már egy héten többször is elment áldozni, amikor éppen lehetősége nyílt rá, vasárnap pedig természetesen mindig áldozott. És én is szinte ugyanezt a kérdést tettem föl neki, hogy András, miért nem áldozol minden nap? Ő ezen elgondolkodott, és hozott egy döntést, hogy ezen túl minden nap áldozik.
11 órától hírek, majd kezdődik Mustermag című adásunk. Ebben a miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda negyedszázados működéséért hálátadó ünnepre látogatunk. Következzen egy részlet az adásból.
A mai kor kihívásai nem egyszerűek, de mikor volt egyszerű? Körülvesz bennünket egy digitális világ, mesterséges intelligencia és egy valós világ. Nekünk pedagógusoknak, kislámpásoknak kell maradnunk, ahogy Gárdonyi Géza írta. A tanító olyan lámpás, hogy minél inkább világít másnak, annál inkább fogyasztja önmagát. Feladatunk a következő években megmutatni és megtanítani gyermekeinknek, s rajtuk keresztül családjainknak a valós élet, a teremtett világ szépségét, az embertársaink nagyszerűségét és csodáját, Isten szeretetének végtelenségét, az evangélium igazságát.
11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Benei Zsuzsa November című költeményének első részét Sárosi Kinga színművésznő mondja el. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harang szó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot, ezután egyházi hírekkel várjuk Önöket a készülékek elé, 12.15-től evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. 12.25-től Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Valois Szent Félix és Csodatevő Szent Gergely életéről dr. Katona István püspökatyát idézzük. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. 12.45-től a névnaposokat köszöntjük, majd a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk Együtt című zenei összeállításunkat sugározzuk. Ezt követően tehát 14 óra előtt per perccel hallhatnak legközelebb műsorismertetést. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas csütörtök délelőttet kívánok minden munkatársam nevében.
Titokban, hogy suttogjam el némán, hogy a perc, mikor megismertelek, belém költözött, ahogy néztél rám, én éreztem, egyszer beléd szeretek. Hogy amit kiváltasz, túlismeretlen. Magamban néztem, és most már értem, hogy nekem te, neked én az egyetlen. Ébresztem.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Reggeli beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban professzor dr. Felszegi Sára, címzetes egyetemi tanár, orvos, a Miskolci Akadémiai Bizottság Orvosegészségtudományi Szakbizottságának elnöke lesz a vendégünk, akivel egy november 26-ai budapesti konferenciára hívjuk meg Önöket, illetve a foglalkozás egészségügy aktualitásairól és a megelőző orvoslásban bekövetkezett szemléletváltásról is beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes! Szeretettel köszöntöm doktornő a stúdiónkban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
A Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója alkalmából tudományos konferenciát szerveznek, méghozzá 26-án, szerdán. Kiket hívtak erre a konferenciára? Nagyon érdekesnek ígérkezik.
Ugye tulajdonképpen ez a címe jól mutatja, hogy kit is érint ez. Az a címe, hogy Élet a hálózatban, a prediktív orvoslás gyerekkortól az időskorig vagy öregségig. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy mindenkit, szakembereket, laikusokat, akit érdekel az egészsége és az egészség fejlesztés lehetősége, illetve a betegségek megelőzésének a lehetősége. És rendkívül megtisztelő, hogy erre a konferenciára elfogadta a meghívást Barabási Albert László professzor, a Harvard Egyetem professzora, aki a hálózatelmélettel foglalkozik, fizikus tulajdonképpen, ő egy erdélyi származású tudós, és a lényege az, hogy ő a hálózat elméletben olyan fogalmakat vezetett be, például, mint a betegség készlet, hogy bizonyos életmód az meg fogja határozni, hogy milyen betegségeim lesznek. Például az inaktivitás, vagyis a mozgás hiánya, szív- és érrendszeri megbetegedések, vastagbélrák, hogy csak néhány, emésztőszervi megbetegedések, hogy csak néhányat említsek az általa felsoroltak közül. És ugyanígy ezt az ételekre is most éppen a foodom fogalmával fogunk ezen a konferencián megismerkedni, és hogy végső soron ez azt jelenti, hogy a saját kezünkbe tudjuk venni az egészségünket. Eddig is vehettük volna, csak nem nagyon tettük meg, mert általában a magyar ember akkor foglalkozik az egészségével, ha nincs. Ha még van, azzal meg nem igaz, az természetesnek veszi. És itt ugye az egyénre szabott megelőzés. Tehát eddig azt hittük, hogy van egy népegészségügyi program, mondjuk a szív- és érrendszeri megbetegedésekre, vagy a daganatos megbetegedésekre, és akkor az ott mindenki ugyanazt csinálja, akkor az milyen rendben van. Hát egy nagyjából igen, de közben lépett a tudomány, és számos olyan terület alakult ki, ami forradalmasította a megelőző orvoslást, ilyen például egyfelől az epigenetikai öröklődés, ami azt mondta eddig, hogy ha én örököltem valamit a szüleimtől, nagyszüleimtől, hogy cukorbetegségre vagyok hajlamos például, vagy magas vérnyomás, vagy tumoros megbetegedésre, akkor az egy fátum, azt nem lehet megváltoztatni. És akkor jött Stockholmba a Karolinska intézet kutatása, és az egyszerűen azt bizonyította, hogy a distressz, vagyis a negatív stressz csökkentésével meg tudjuk a DNS konfigurációnkat változtatni. És ugye ott a DNS-be a metil gyöknek nevezett valami az, ami tulajdonképpen hordozza az információkat, hogy ön magas lesz, alacsony, kékszemű, mit tudom én, okos, kevésbé okos, vagy cukorbetegségre hajlamos, vagy nem. És ezen nem lehetett változtatni, úgy gondolták. És akkor jött ez a kutatás, és bebizonyította, hogy bizony, ha mozgok, megfelelően táplálkozom, kerülöm a dohányzást, akkor én ezt meg tudom változtatni, ezt az állapotot, és én, aki azt örököltem, hogy cukorbetegségre hajlamos vagyok, és ez benne van egy metilgyökbe, mozgással úgynevezett demetilációs folyamatot tudok végrehajtani, vagyis ez a rossz információ metilgyök kikerül a DNS-emből, és azt fog bekerülni, hogy egészséges vagyok, és én már azt fogom örökíteni. Vagy az, hogy például maga a dohányzás, ha ezt egy terhes kismama csinálja, az nem csak őt betegíti meg, hanem a placentán keresztül a magzatát, sőt, a magzat ősivar sejtjein keresztül még az unokák is meg fognak betegedni. Tehát megváltoztatta a genetikai öröklődésnek a vízióját, és most már bizton tudjuk, hogy életmód segítségével az eddig 15-30%-os arányban örökletes megbetegedéseket bizony meg lehet változtatni, és immár jelentősen lehet csökkenteni. A másik fontos kérdése, ami megváltoztatta ezt a szemléletet, ugye, az a kumulatív rokkantsági index, ezt a Stanford Egyetemen vizsgálták, és azt látták, hogy bizonyos kockázati, egészségkárosító kockázati tényezők, ugye így, mint az immobilitás, tehát a mozgáshiány, vagy a dohányzás, vagy a fokozott stressz, az bizonyos betegségek kialakulását elősegítik. Vagyis ugye ez egy kicsit másfelőről gondolkozik, tehát itt ugyanerre az eredményre jutottak, hogyha megvan a megfelelő táplálkozás, aktivitás, akkor el lehet a rokkantságot kerülni. Vagyis az, hogy én meddig leszek aktív, vagy inaktív, rokkantá válok, azt egy így nevezett rokkantsági küszöb határozza meg. Ha megfelelő életmóddal a rokkantsági küszöb fölött vagyok, akkor én sokáig meg tudom hosszabbítani az aktivitásomat, hiszen a DNS állományunk alapján, a génszerkezetünk alapján mi 130 éves korunkig élhetnénk, csak elveszítjük az éveket ezekkel az úgynevezett egészségkárosító kockázatokkal. És akkor itt van a harmadik nagy terület, amiről ez a konferencia fog szólni, az tulajdonképpen az úgynevezett prediktív medicina. A prediktív medicina előrejelzés jelent. Ez azt jelenti, jelenti, hogy a genetikai, a különböző biomarker alapú, illetve az életmód adatoknak az összevetésével én meg tudom mondani, hogy milyen betegségek fognak kialakulni, ha nem teszünk ellene. Ezért ez személyre szabottan lehet megelőzést végezni, mint ahogy gyógyítást is, és rehabilitációt is. Tehát ez egy olyan nagy áttörése, és annyira kitágítja a lehetőségeket a megelőzésbe, hogy amikor ugye elviekben eddig ugye a medicina, az orvoslás, az a gyógyi, a nyugati orvoslás, az a gyógyításon alapul. És itt bizony azonos rangban jelenik meg a megelőzés és a gyógyítás, sőt maga a gyógyítás is majd ezen fog alapulni. És így alakult ki most tulajdonképpen az úgynevezett 4P, hát orvoslás, vagy a modern orvostudomány 4P-je, hogy úgy mondjam, ami ugye itt van, hogy prediktív, vagyis előrejelzés, preventív, vagyis megelőző, personalizált, ugye azt mondtam, hogy az egyéni gének, biomarkerek, stb., vagyis személyre szabott, és nem utolsó sorban a negyedik P, az a páciens aktív részvétele, vagyis ő tehet rengeteget azért, hogy egészséges maradjon, és ne betegedjen meg. És persze megvannak, hogy ez honnan származhatnak ezek az egészségkárosító kockázatok, de ez a négy alapelv teljesen forradalmasította a megelőző orvoslást, és hogy úgy mondjam, a gyógyítás és a megelőzés azonos rangon, hogy egymás kiegészítői lettek. Tehát ez rendkívül fontos, mert még a keleti gyógyászat, ugye, és a régi magyar gyógyászat is egyébként folyamatosan arra törekedett, hogy ne betegedjünk meg, de ha megbetegedtünk, akkor mozgás, táplálkozás, tehát bizonyos ételekkel gyógyították a beteget. Addig ugye a nyugati medicina főleg a gyógyszerek fele fordult, és azt próbál. De itt egy teljesen más szemlélet, mert itt az egész szervezetet, nem csak a megbetegedett szervet gyógyítjuk, hanem az egész szervezetet gyógyítjuk, és hogy úgy mondjam, a szervezet önreparáló, önjavító képességét az immunrendszer megerősítése által fogjuk elősegíteni, megerősíteni, és ezáltal betegségeket megelőzni.
Higher and higher as an eagle flying, high so high in the sky, like the wind, you're running as fast as you can, look down, look around. You were made to shine.
Kik lesznek még az előadók ezen a konferencián?
Ugye a egyes területeknek kiemelkedő művelői, így a tüdőgyógyászat területén Horváth Ildikó professzorasszony, aki a Korányi Kórházban tüdőgyógyász, illetve a Debreceni Egyetemnek is professzora. Ő fog még beszélni a tüdőbetegségek prediktív lehetőségeiről, vagyis a prediktív megelőzési lehetőségekről. Aztán tőlünk lévén a Miskolci Akadémiai Bizottságnak a rendezvénye, ez főleg Ondrejko Zsolt főorvos úr fog arról beszámolni, hogy jelenleg a kardiológiában milyen olyan lehetőségek vannak, amivel egyénre szabottan megelőzhetünk a kardiológiai megbetegedéseket. Aztán egy másik izgalmas terület, ugye, hogy egyre több fertőző megbetegedés van, gondoljunk csak a COVID-ra, amik világjárványok. És hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ilyen járványokat megelőzzünk, vagyis hogyan kell a szervezetet megerősíteni, hogyan kell védekezni. Erről Papp Tibor főorvos úr, a Semmelweis Tagkórház infektológia osztályának vezető főorvosa fog beszélni. Aztán lesz egy nagyon izgalmas terület, ami inkább gyerekgyógyászatot érint. Azt Lakatos Andrea docensasszony, a Baz Vármegyei Kórház gyerekosztályának radiológus főorvossal fog beszélni erről, hogy már az anyamében hogy lehet diagnosztizálni például előrelátható, vagyis a prediktív medicinát hogy lehet ezen a területen sikeresen alkalmazni. És hát meghívottunk a Debreceni Egyetemről Kolozsvári László tanár úr, aki az ottani háziorvosi és foglalkozás egészségügyi intézetnek az igazgatója, a vezetője, és ő arról a kutatásról fog beszámolni, amit a hallgatók körébe végeztek, hogy milyen megbetegedések vannak, amit meg lehetett volna előzni, milyen szűrőprogramokat dolgoztak ők ki, amivel a korai fázisba fel lehet fedezni a megbetegedéseket, és hát én is tartok egy előadást, ami a foglalkozás egészségügy, a foglalkozás orvostan reformjáról szól, hogy hogyan kellene a prediktív medicinát ezen a területen népegészségügyi programmá tenni, és milyen lehetőségek rejlenek ebbe, mint népegészségügyi, mint nemzetgazdasági szempontból, milyen jelentősége lehetne, hogyha ezeket az eszközöket megfelelően az adott területeken felhasználnánk.
Maradjunk ez utóbbi témánál, az egyik szakterületénél, az üzemorvosi vizsgálat. Ugye erről is beszélünk, hogy időközönként most kötelező még?
Ezt tisztázzuk is, hogyha igen, már felvetette. Tehát az a lényeg ennek a dolognak, hogy ugye változtattak a munkavédelmi törvényen, hát most jelentsük ki férfiasan, hogy nem volt teljesen végig gondolva, hogy, és ez félreértelmezhető volt. Egy jogbizonytalanságot alakított ki. Tehát, hogy az a jogbizonytalanság alakult ki, hogy mivel ráhárította a munkavédelmi törvény a munkáltatóra, hogy ő döntse el, hogy beutalja-e munkaköri alkalmassági vizsgálatra a munkavállalót, vagy nem, ezáltal azt hitték, hogy ez nem kötelező. De ennek a törvénynek van egy melléklete, ami leírja, hogy milyen kockázati tényezőknél kötelező a munkáltatónak elküldeni munkaköri alkalmasságra a munkavállalót, akár a munkába lépés előtt, akár időközben, akár záróvizsgálatra. És ebben minden kockázat benne van, kezdve a fizikai, kémiai, ugye a biológiai és a pszichoszociális kockázat. Na most a pszichoszociális kockázat az első, amiből adódik a hierarchia. Hát kinek nincs főnöke egy munkahelyen? Vagy a fokozott pszichés terhelés bizonyos munkakörökbe, például oktatás, orvos, szociális hálózat, de bármilyen szolgáltatás, ahol emberekkel kapcsolatban vagyunk. Anyagiakért való felelősség, emberekért való felelősség. Ezek mind-mind olyan fokozott, a monotonitás, információ, számítógépes munkahelyek. Hát ma hol nincs számítógépes munkahely? Magyarul semmi se változott, de egy diszkúcióra és egy bizonytalanságra adott lehetőséget a félreérthető megfogalmazás. Tehát magyarul a minden munkáltató, aki szervezett munkát végeztet, továbbra is köteles foglalkozásegészségügyi és munkabiztonsági szaktevékenységet igénybe venni, és a mellékletben meghatározott kockázatoknál köteles a munkavállalót elküldeni munkaköri alkalmassági vizsgálatra. És ugye nagy divatja volt, és jelenleg is van, hogy azt mondják, hogy például egy iskolába a szakszemélyzet, a karbantartó, a takarító az menjen munkaköri alkalmassága, de tanárnak annak nem kell. Pedig az van kitéve a legnagyobb pszichés kockázatnak. Ugye a felelősség, az idő, hát szorítása, úgynevezett időkényszer, vagy a konfliktus helyzet, akár a hallgatókkal, diákokkal, akár a szülőkkel kapcsolatban, és sorolhatnám, hogy mi minden van, a bizonytalansági tényező, mert nem egyértelmű megfogalmazásai vannak bizonyos feladatoknak, és akkor nem tudja, hogy most hogy csinálom jól. Tehát ezek rettentő nagy kockázatok, és ezt mérni és ellenőrizni kell, amit csak a foglalkozás egészségügyi szakorvos tehet meg, mert ezek ugye bizalmas adatok. Ezt munkáltató nem kezelheti. Most nem beszélve arról, hogy nincs semmilyen ismerete a munkáltatónak arról, hogy ő milyen betegségek alapján engedhet be valakit egy munka végzésre, vagy nem, egy feladat elvégzésére. Például egy epilepsziás beteg lehet-e villanyszerelő, vagy nem. Ehhez nincs ismerete, de van még egy nagyobb baj, hogy a törvény tiltja, hogy a munkáltató a munkavállaló egészségére vonatkozó adatokat megismerje. Tehát, ha még oda is adná a munkavállaló, mert azt mondja, hogy ha nem adod ide, nem veszlek fel, és az kényszerhelyzet mondjuk odaadja, nincs kompetenciája rá, hogy eldöntse, hogy akkor én most ennek kell kérjek alkalmassági vizsgálatot, vagy nem. Ezért az én véleményem szerint itt semmi nem változott, csak félreértések adódtak, amit minél előbb ki kell korrigálni, mert ellenkező esetben nagyon-nagyon sok munkavállaló fog megbetegedni azért, mert úgy gondolja a munkáltató, hogy itt nem szükséges az, hogy ezt foglalkozás egészségügyi szakorvos lássa.
A munkavállaló gondolom továbbra is kérheti a munkáltatót egy ilyen vizsgálat előtt, nem?
A munkavállaló nem, ez a nagy hátulütője. Ő kérheti, hogyha neki valaki azt mondja, hogy alkalmatlan arra a munkavégzésre, akkor ő alapfokon, tehát az munkáltató által alkalmazott foglalkozás egészségügyi szakorvos azt mondja, hogy te alkalmatlan vagy, akkor ő 15 napon belül kérheti, hogy menjen el egy másodfokra, úgynevezett szakellátóhelyre, ami a területileg illetékes másodfok, hogy felülbírálják az alsó fok, az első fokú véleményt. De a másodfok, amit dönt, az senki sem bírálhatja felül, sem a munkáltató, sem a munkavállaló, még a bíróság sem. Úgyhogy az a döntés, ez egy végleges, ezért igen nagy felelőssége van a szakellátó helyen dolgozó orvosoknak, nem hiába, hogy oda a legnagyobb tudású, a legtapasztaltabb orvosok kerülnek, mert egy életről döntenek, és ezek határozzák meg.
Beszélgető társam professzor dr. Felszegi Sára, a címzetes egyetemi tanár, orvos, a Miskolci Akadémiai Bizottság Orvosegészségtudományi Szakbizottságának elnöke.
Ez a szemléletváltás arra is alkalmas, hogy az egyén rájöjjön arra, hogy mekkora felelőssége van a saját egészsége szempontjából, nem csak az egészségügynek van felelőssége abban, hogy ő jól legyen.
Természetesen ez így igaz, ahogy ön mondja, és a leginkább, amit ki szeretnék hangsúlyozni, hogy a szemléletváltás, hogy igenis a kiskortól neveljük arra, kiskoruktól az embereket arra, hogy az egészség egy érték, és azért mi felelősek vagyunk. És tanítsuk meg az adott szinteken, hogy milyen lehetőségünk van a betegségek megelőzésére, az életmódnak milyen szerepe van abban, hogy én hogy fogok élni egészségesen vagy betegen. Ugye a meghatározás szerint az egészség az nem csak a betegség hiányát jelenti, hanem azt is, hogy milyen a testi, lelki, szellemi képessége. Csak hogy van egy nagy probléma, hogy azokat az eszközöket nem mutatjuk meg időbe, amivel mi ezeket karban tudjuk tartani. És hogyha, nem tudom, ha tudják, hogy jelenleg 27 olyan genetikai megbetegedés van, amit újszülött korban kötelezően szülnek, plusz még van most egy plusz, egy új, de az nem kötelező. Csak hogy ezek a vizsgálatok, genetikai vizsgálatok újszülött korban ingyenesek. Viszont felnőtt korban, ha én valamilyen genetikai vizsgálatot akarok végeztetni, az bizony nem kevés pénzbe kerül. Ezért mind a kutatásnak, mind az egészségügyi, hát hogy úgy mondjam, népegészségügyi szűréseknek arra kell törekedni, hogy olyan megoldásokat találjanak, amivel elviselhető teher lesz ez egy egyén számára, hogy esetleg megnézze, hogy vagy a foglalkozás egészségügyi orvos ismerve, hogy mi a családi anamnézis, hogy ott voltak tumoros betegek. Milyen munkahelyen dolgozik, például vegyi anyagokkal, vagy három műszakban, váltó műszakban, vagy két állandó műszakban váltakozva dolgozik, az pont olyan rákkeltő munkahely, emlőrákot okoz a nőknél, a férfiaknál pedig tüdő- és prostatarákot, mint a vegyi gyárban dolgozók esetében 2008-tól deklaráltan rákkeltő munkahely. Tehát azért, ha én, mint foglalkozás egészségügyi orvos, ismerem a családi anamnézisét, vagyis a családi történetét, ismerem a munkahelyi kockázatait, akkor inkább tudom, hogy milyen területeken kell olyan genetikai vizsgálatot végezni, ami megnézem, hogy én azon a területen hagyhatom-e őt dolgozni. Kettő, milyen életmódot kell neki folytatni, hogy ezek a betegségek be se következzenek. Tehát, és ahhoz, hogy ezt tudják, az oktatásnak is nagy felelőssége van, hiszen az egészségtan oktatást egész kis kortól az óvodába játszó programként, de az első elemétől arra egészen élete végéig egészségtant, egészségfejlesztést tanítani kéne, hogy a testünk jelzéseit időbe észrevegyük, hogy tudjuk, hogy ez vagy az miért történik velünk, és tudjuk, hogy ha jelez a testünk X területe, az melyik szervünk, mert sajnos nagyon sokszor azt se tudjuk, és ami a legfontosabb, hogy a média. Hogy kérem, a médiának rettentő nagy szerepe van abban, hogy az emberekben tudatosuljon az, hogy az egészségükért elsősorban ők felelősek, és tehetnek azért, hogy ne betegedjenek meg. És ez nem kis arány, 85%, tehát 65-85%-ban az életmódunk határozza meg, hogy mi egészségesek maradunk, vagy betegünk. És akkor, amikor a halálozás körülbelül 50%-a olyan megbetegedésekből következik be, amiben meg se kellett volna betegedjünk, nemhogy meghaljunk, ha egészséges életmódot folytatunk, akkor ennek nincsen más útja, csak a szemléletváltás és azoknak a lehetőségeknek a kihasználása és az egyéni felelősség hangsúlyozása, aminek a segítségével a betegségeket meg lehet előzni, és nem feltétlenül kell kórházba kerülni velük.
Nagyon sajnálom, hogy műsoridőnk végéhez értünk, mert még nagyon sok kérdésem lenne, viszont nagyon sok kérdésre választ kaphatnak ezen a konferencián is hallgatóink, hogyha ellátogatnak, mondjuk el az időpontot és a helyszínt így végig.
November 26-án Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia székházában a délután 14 órától 14 és 18 óra között lesz ez a konferencia. Mindenkit szeretettel várunk, legyen a szakember vagy laikus érdeklődő. A MAP szervezésében van lehetőség arra, hogy ingyen busszal utazzanak. Reggel 9-kor kell a görögkatolikus templom elől van az indulás, és a program végén visszajön. Annyi szükséges, hogy a meghívónk található linkre rá kell kattintani, hogy tudjuk, hogy a hányan szeretnének busszal utazni, hogy milyen létszámú buszt rendeljünk meg.
Tehát Miskolcról ingyen
viszi. Miskolcról ingyen elviszi, és ingyen vissza is hozza a konferencia végén az ezt igénybe vevőket. Mindenkinek fontos az egészség, tegyünk róla, hogy egészségesek maradjunk.
Főorvosasszony, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást.
Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. You will remember when this is blown over. Everything's over, by the way. When I grow older, I will be there at your side to remind you how I still love you. I still love you.
Mai műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 3/4 órában professzor dr. Felszegi Sára, címzetes egyetemi tanárral, orvossal, a Miskolci Akadémiai Bizottság Orvosegészségtudományi Szakbizottságának elnökével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megint nem talál az álom, meddig bírom én?
A hajnal ismét itt van, kopog az ablak üvegén.
A négy fal közül már kilépnék, észreszedő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben.